Szentvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel Lukovics Milán atya beszélget.
Még kicsik a fiúk viszonylag, de hogyha itt laknak Budapest környékén, hogy lesz belőlük Győri Bencés diák, vagy egyáltalán így a távlati tervek az ő iskolázásukra vonatkozólag, hogy néznek ki?
Hát igen, ezen nagyon sokat gondolkoztunk, hogy a nagyobbik most negyedikes, ott jár Dunakeszin teljesen normál állami általános iskolába, a kisebbik most szeptembertől fog iskolába menni, valószínűleg ő is oda fog menni, mert az osztályfőnök bácsi, Zoli bácsi, nagyon szeretjük, és ugye ő majd most elsős osztály fog vinni, és reméljük, hogy lesz rá lehetőség, hogy a Patrik majd oda kerüljön, de nézzük a lehetőségeket arra, hogy egyházi iskolában folytassa majd a tanulmányait. Ugye itt van néhány kézenfekvő lehetőség. Ugye hát a győri bencések azért kevésbé, mert azt a döntést nem nagyon tudom elképzelni magunkról, hogy akkor most a srácot elengedjük kollégiumban, mert nagyobb szintű a ragaszkodás. Az sem, hogy visszaköltözünk Győrbe. Viszont ugye a piaristák, és bencésként még ezt a mondatot is megengedhetem magamnak, ugye a piaristák budapesti gimnáziuma az összemérhető a győri bencés gimnáziuma, és most remélem senkit nem bátottam meg semmilyen irányba, mert ugye emlékszem én azokra a mondatokra még gimnazista koromból, hogy piarista, de attól még lehet rendes ember, de ezt a ferencesekkel is elmondtuk, ők meg nyilvánvalóan velünk, és azt hiszem, hogy ez az évütés, ez pont belefér a szeretet kategóriájába, és Dunakeszin is van most már katolikus iskola. De megmondom én önnek őszintén, hogy én nagyon hiszek a szerzetes közösségeknek az erejében. És nagyon hiszek abban, hogy amit egy szerzetes közösség nyújtani tud, aztán a legtöbb, amit egy iskolás gyerek megkaphat. Úgyhogy van olyan minisztertársam is egyébként, akinek a gyermeke a piaristákhoz jár, kizárólag jókat hallottam tőle is, tehát ennek a lehetőségét fontolgatja. Ugye ez mindig egy olyan kérdés, hogy ott lakunk Dunakeszin, az iskola most 5 percre van, vagy 8-ra, és mondjuk egy napból, mondjuk ha 16 perc telik el azzal, hogy az ember úton van, vagy hogyha másfél óra, az nyilván a gyerek életminősége szempontjából sem mindegy. Úgyhogy, de hát itt is ugyanúgy egy kompromisszumot kell majd megkötni. Úgyhogy ezen göbödünk, maradjunk annyiba.
Hát ez a beszélgetés nem rólam szól, de azért annyit talán elmondhatok közbevetésként, hogy én ferences szerzetesként piarista diák voltam Budapesten.
Akkor viszont egy bencés diák fia mehet a piarista.
Abszolút. Na visszazökkenve itten a beszélgetésbe. Mi volt a legnagyobb nehézség a koronavírusos betegségben?
Hát, ez komolyan mondom, életem legrosszabb 17 napja volt. Mindenfajta túlzás, meg pátosz nélkül állíthatom. Ugye először is, dacára a munkának ennyi időt még soha nem voltunk távol egymástól a családdal. Tehát van, hogy az ember folyamatosan utazik, és még ha nem is látja fizikailag a családját, de este hazamegy, és ott otthon alszik, akkor a feleségét látja persze, de még ha a gyereket nem is látja, de otthon van, egy légtérben, tudja, hogy minden rendben van, és tényleg a leghosszabb idő az az ENSZ közgyűlésekkor szokott lenni 7-8 nap, amit egyfolytában külföldön töltünk. Szóval ilyen még nem volt vendég körülöttünk. Ugye Ázsiában mutatták ki a betegséget, onnan hazajöttem, és egyből a vidéki házunkba vittek, tehát nem is mentem haza, úgyhogy így 17 napig külön voltunk. Ez úgy már a 7.-8. nap után már egy elég erőteljes lelki traumát kezdett okozni. Másrészt pedig a kiszolgáltatottság. Tehát az, hogy mégiscsak egy olyan vírus volt bennem, más emberekben is persze, amiben azért majdnem 1,5 millióan már meghaltak. És én ráadásul a szenvedősebb verzióját kaptam el, tehát meghallgattam persze azokat a szakvéleményeket, hogy a fiatal, túlsúlyat nem rendelkező, sokat sportoló szervezeteknek nagy gondjuk nem lehet. Na most így tartott 17 napig, és ráadásul a középső szakasz az tényleg nehéz volt, egészségügyileg is. Tehát hála a jó Istennek, a légzőszerveimre nem ment rá a vírus, ez az orvosok szerint a kondicionális állapotomnak volt köszönhető. Szaglásomat, ízlésemet nem veszítettem el, de ezeken kívül minden volt. És a legrosszabb az volt, hogy a hasmenés, a fejfájás, az influenza tünetek, az izomfájás mellett, hogy egyszerűen a fizikai teljesítő képességem drámaian esett vissza. Azt nagyon rossz volt megélni. És utána pedig az is rossz volt, megmondom őszintén, hogy azért sokféle szakvéleménnyel találkoztam. Mit csináljak és mit ne csináljak tekintetében. És nem éreztem magam teljes mértékben bölcsnek és felhatalmazottnak arra, hogy én döntsem el, hogy a megkapott szakvélemények közül melyik vezet majd jóra. Úgyhogy aztán hál' Istennek végül is sikerült kikeveredni belőle. De a kiszolgáltatottság érzése, a családtól való távollét, és az, hogy nem tudtam, mikor lesz vége. Azért a betegségek döntő többségénél van egy nagyjából jól kottázható menetrend. Nem? Hát azt mondjuk, hogy így alakul, meg tudjon az orvos, hogy holnap után nagyjából hogy lesz, és akkor nagyjából be lehet lőni, hogy hány nap múlva van ezen túl az ember. Itt meg jöttek, teszteltek, pozitív. És ez így zajlott, hát akkor már minden olyan volt, megmondom őszintén. Úgyhogy nagy felszabadulásként és isteni kegyelemként értem meg, hogy 17 nap után aztán az egész horror véget ért. Azt tudom csak tanácsolni mindenkinek, hogy próbálják meg elkerülni a lehető legmesszebbre ezt a betegséget, mert valami nem stimmel vele. Na, tehát az, hogy ilyen szintű szélsőséges hatásokat fejt ki emberekre, és hogy így le tud dönteni a lábukról embereket, és hogy még mindig azért én úgy érzem, hogy sokkal több a kérdés, mint a tudás ezzel a vírussal szemben, ez arra biztat engem is, hogy biztassak arra másokat, hogy a lehető legtávolabb kerüljék el.
Volt-e valami pozitív tapasztalat?
Volt sok, tehát először is megtapasztalhattam a felém áradó szeretetet, vagy szimpátiát talán, inkább így mondanám. Olyanok részéről is, akiktől ezt nem feltétlenül vártam volna. Pozitív élmény volt az is, minden kétséget kizárólag, hogy nem volt a végén olyan érzésem, hogy na ettől vagy attól vártam volna valamilyen szolidaritás megnyilvánulás, és az nem volt. Segített ez is, ez az ilyen elementáris erejű érdeklődés, szeretet, a folyamatos üzenetek, a folyamatos érdeklődés, mindenfajta platformokon és fórumokon, ez jól esett. Szerintem az, hogy végül túléltem így 17 nap alatt, abban segített az is, hogy sokan jelezték, hogy bár nem vásároltam misa szándékot, de végül is a misét azt értem mondták. Segített az is, hogy sokan az imáikat ajánlották fel. Ez mind így együtt adott egy tényleg nagyon pozitív élményt nekem is, és aztán olyan emberek ajánlották fel a segítségüket, akiktől meg aztán végképp nem vártam volna, tehát nem akarok senkit se bajba keverni, és nem is volna helyes itt túlságosan diszkrét dolgokat elmondani, de nem volt olyan politikai erő, amelyből inkább valakik, mint valaki ne érdeklődtek volna, vagy kívántak volna jobbulást, vagy fejezték volna ki a támogató szándékukat. És ez szerintem jó, mert a túllépve most minden harcon és küzdelmen, amiket megvívunk, hogyha legalább ennyire emberek tudunk maradni egymással szemben, azt szerintem minden szempontból jó. Nem is kell ezt túlmagyarázni szerintem.
Könyvek, zene, filmek, színház, ezek közül mi az, ami érdekli, vagy mi az, amilyen kedvenc élménye, amit megosztana velünk, hogy hát ez azért sokat adott?
Hát van nekünk egy kedvenc filmünk a Szilvivel, Igazából szerelem, az a címe. A címe is sokat mond, és megmagyarázza saját magát. Persze, úgy is mondjam, nem a legmélyebb tartalmú alkotások közé tartozik, és hogy sem, hogy művészfilmekről kéne beszélnünk, ahhoz meg alul maradnék, de azt minden egyes karácsonykor megnézzük, ugyanazokat az érzelmeket kiváltja belőlünk ennedik és x-edik alkalommal is. Most, ha otthon bekapcsoljuk a televíziót, akkor abban sajnos az NB sporton kívül más nem tud lenni. Amíg a gyerekek fönn vannak legalábbis egészen biztosan, az összes futballközvetítést, bár ami a magyar bajnokságot illeti, azt meg kell nézni. Szoktam mondani, hogy a Szilvi is egyébként, hogy ebből a szempontból a kirándulásokon túl a hétvégi programok elég egy sikura szoktak sikerülni, mert a vagy focizunk, vagy focit nézünk, vagy meccsre visszük a gyerekeket. Most ugye minden egyes ilyen társasági eseménynek kampó, tehát a Covid korlátozások miatt. Korábban nagyon szerettünk koncertre járni. Én nagy Neoton rajongó vagyok, és ez nincs a feleségem ellenére sem, tehát ez már egy közös pont. Ő nagy Rúzsa Magdi rajongó, jóban is vannak. Szilvinek van egy jótékonysági alapítvány, ott a Rúzsa Magdi sokat segít neki, én meg nem vagyok ezzel, tehát akkor ez is egy közös pont. Szoktuk keresni ezeket az alkalmakat, amikor vagy ketten, vagy a hatos baráti körben így kicsit el tudunk menni, és akkor tudunk egymásnak adni az időnket, meg a figyelmünket.
Ha egy olyan szót mondok, hogy istenkeresés, az most a Szentíráshoz kötődik, az imádsághoz, a győri bencésekhez, vagy miben ragadja meg ezt a fogalmat?
Hát nézze, mivel gyerekkorom óta ez az életem része, ezért nálam soha nem volt kérdés. És mivel a Szilvinél is így van, hogy mi, a gyerekek is ezen az úton menjenek. Én nagyon szerettem minisztrálni, egészen gimnazista koromig minisztráltam. Sőt, volt, hogy már később is, amikor az atyának nem volt minisztráns, akkor még beugrottam. Nem elvéve a helyet a fiatalok elől természetesen. Próbálom mindenben keresni a jóisten akaratát, jóban, rosszban egyaránt. Ez főleg a betegségnél volt nekem egy fontos lelki kérdés, hogy vajon ezzel akkor most mi az üzenet, mi a szándék. Mert nyilván valamiért lett. Mit kell jobban megértenem, mit nem értettem korábban, mi az, ami változtatni kell, vagy mi az, amit másként kell majd csinálni a jövőben. Tehát ez egy állandó része az életnek. Ugye sokat imádkozunk, tehát minden este úgy végződik, hogy a fiúkkal is imával zárjuk a napot. Adventben minden hajnalban mentem Rórátéra, hogy a felkészülés is megfelelőképpen sikerüljön. És próbálom minden mögött keresni a Jóistennek az akaratát, és részben belenyugodni azokba a történésekbe, amelyek nem feltétlenül pozitívak, de aztán mindig valahogyan alakulnak.
Te most szerénykedés nélkül mi az a tulajdonság, ami miatt ön nagyon fiatalon lett külügyminiszter? Azért nem egy országban idős emberek töltik be ezt a szerepkört, vagy ilyen levitézlet miniszterelnökök, vagy valamiképpen a diplomata karriert befutott veteránok. Ez azt hiszem, nemzetközi összehasonlításban is, hát ön abszolút fiatalnak számít ebben a mezőnyben, hogy vajon nyilván a munkabíráson, meg a, hogy így mondjam, a szakma szeretetén kívül, amiről már volt szó, azon kívül, vajon mi az, ami erre képesítette?
Hát nézd, én azt tudom önnek mondani, hogy szerintem rajtam alapvetően kívülállókok miatt alakult ez így, mégpedig azért, mert amikor a miniszterelnök úr mondta, hogy akkor engem neveznek ki külügyminiszternek, akkor a külpolitika már nem olyan volt, mint régebben. Ugye a külpolitika régen egy alapvetően bölcselkedő műfaj volt. Tehát a bölcs, sokat látott, sokat tapasztalt, nagy tudású, általában idős emberek alakították a külpolitikát, minden olyan lassú, előkelő volt, és most nem pejoratívan használom ezeket a jelzőket, de ez így volt, mert egy szóbeli jegyzék egy másik országban x hét alatt ért el, onnan még x hét volt, mire jött a válasz. Ez egész ilyen stratégiai, koncepcionális, földtől elrugaszkodott műfaj volt. Azonban a világban zajló változások teljesen átalakították a külpolitikát, mint műfajt, és mára egy pörgős, dinamikus, másodperceken belül reagálni képes, sokszor a belpolitikánál is intenzívebb, keményebb, sokkal kevésbé udvarias hangvételű műfajjá alakult át. És talán ebből fakad az is, hogy az a sztereotípia, amit ön is most mondott, hogy általában kik vagy kik voltak a külügyminiszterek, az is teljes mértékben alakul át. Tehát mondjuk megnézzük, hogy most az európai külügyminiszterek átlag életkorát, és mondjuk összehasonlítjuk a 10 évvel ezelőtti, az vagy csak 6 évvel ezelőtti az, amikor én kezdtem, ég és föld. Tehát jön lejjebb az átlag életkor, mert egyszerűen ez egy olyan műfaj lett, ahol már nem a régi attribútumokkal kell rendelkezni, hanem ez egy dinamikus, fiatalos műfajjá vált. És az időzítés az ebből a szempontból stimmelt, és azt is el kell mondjam, hogy én olyan dolgokat láthattam és tanulhattam, mielőtt ezt a pozíciót megkaptam, vagy elkezdhettem végezni ezt a munkát, amelyet azért iskola padban kevésbé tanítanak. Tehát én kikerülvén az egyetemről, a parlamenti képviselő lettem, és viszonylag gyorsan 2006-ban a miniszterelnök mellé, tehát az akkori Fidesz elnök, ma már miniszterelnök Orbán Viktor mellé kerültem, és mellette dolgoztam 8 éven keresztül, mielőtt miniszteri pozícióra nevezett ki, és végigjártam el a világot, ott voltam mellette szinte éjjel-nappal, és közvetlen munkatársaként nagyon sokat tanulhattam, és ezt a mai napig egyébként ezt kamatoztatom, és ezt próbálom felhasználni a munkám során.
Konfliktusok jellemzik nyilván a külügyminiszterséget is, nyilvánvalóan meg hát egyáltalán a belpolitikát is. Ezeket hogy viseli el? Vannak, amik fájnak, vagy ezt meg lehet tanulni, tulajdonképpen lerázni az embernek magáról, mint ahogy az ökölvívó megfeszíti a hasizmát, vagy hogy működik ez így lelkileg?
Hát nézze, nyilván az ember minél több időt tölt ebben a hivatásban, annál magasabbra kerül az inger küszöbe. Tehát ami mondjuk még megviselt tegnap, az nem visel meg ma, ami megviselt 10 éve, az ma meg már észre se veszem. Ugyanakkor mindannyian emberek vagyunk, és lelkünk van, és nyilvánvalóan nem volna helyes azt állítani magunkról, hogy olyanok vagyunk, mint egy, ilyen, mint egy acélrendben, vagy egy vaspáncél kívül, és semmi nem érnének el annyinak, de nyilvánvalóan vannak olyan konfliktusok, vannak olyan támadások, amik lelkileg megviselik az embert. Vagy azt mondom, hogy meginok tőle, de úgy rosszul esik, hosszabb időbe kerül rehabilitálódni, vagy elfelejteni ezeket. De akkor meg azt mondom, hogy ez sajnos ma már a része a történetnek. Tehát az ember sokat frusztrálja magát egy bizonyos történettel, konfliktussal, támadással, akkor tönkre megy bele. És ezért ezt nem érdemes. Ugyanakkor nyilvánvalóan vannak dolgok, amik az embert lelkileg megfogják, de hát ezeken meg túl kell lendülni. Az idő sok mindent meggyógyít. Egyrészt, másrészt meg még egyszer mondom, minél több idő ebben a hivatásban, annál acélosabb az ember, de végsőkig nem fog megkérgesedni senkinek a lelke, az egészen biztos.
Azt hiszem, hogy ez így végszónak is jó lesz. Ezt kívánjuk, hogy a lelkét, a mosolyát, a derűjét őrizze meg. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött a Mári Rádió stúdiójába. Köszönöm a tartalmas beszélgetést, és hát további sok erőt, kitartást kívánok egyéni életéhez, munkájához egyaránt.
Köszönöm szépen, és nagyon örülök, hogy itt lehettem. Dicsértessék Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszterrel, Lukovics Milán atya beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu